Na hát üdvözlök mindenkit a Csenelmány második adásán, a mai nap az ASP.net jelenéről meg a jövőjéről, illetve a Visuális Stúdiós vonatkozásokról fogunk beszélgetni Balázsi Gyulival, itt vagyunk az MSZDM kompetencia központban a Műszaki Egyetemen, és hát miért belecsapnánk, azért megkérdezném, hogy Gyuli, ki vagy te tulajdonképpen, mutatkozz be.
Balázsi György vagyok, itt dolgozom a Műszaki Egyetem automatizálási tanszékén. Itt működik egy MSZDM kompetencia központ, ami fiatal, lelkes emberekből áll. A mi feladatunk egyrészt az, hogy feldolgozzuk az új technológiákat, megismerjük őket, belemélyedjünk, másrészt pedig az, hogy ezeket az ismereteket átadjuk, akár ilyen-olyan rendezvényeken, akár személyes konzultációkon vagy projektekben.
Igen, szerintem ti vagytok azok, akik a legközvetlenebb kapcsolatban vagytok a Microsoft-tal, a Microsoft Magyarországon egy szakmai vonalon, és hát talán ti vagytok az elsők, akik bejárhattak a legújabb technológiákat, ugye?
Hát az biztos, hogy 2000 óta, sőt talán 98 óta ez a csapat végzi ezt az úttörő munkát, hogy mielőtt megjelenne egy termék, vagy éppen amikor megjelenik egy termék vagy technológia, akkor mi összeszedjük az összes lehetséges információt, amit megtalálunk, vagy ami elérhető róla, ezeket összegyűjtjük, szintetizáljuk, átgyűrjük, és hát hamosítjuk őket. Úgyhogy amit a hazai rendezvényeken elhangzik, vagy ami a hazai cikkekben megjelenik, az messze nem egyszerű fordítás, hanem tényleg helyi tartalom.
Még egy dolgot nem mondtál el magadról, hogy te vagy tulajdonképpen az RD itt ebben a régióban. Mit is jelent ez?
Ez így van. Minden országban van egy regional director, egy Microsoft területi igazgató, vagy helyi igazgató, aki gyakorlatilag a default gateway-je fejlesztői közösségre a Microsoft között, a helyi Microsoft között, legalábbis ez a feladata. Kicsit összefogja a közösséget, a fejlesztői közösséget, és hát próbálja valahogy összekapcsolni ezeket az embereket.
Igen, és ezek a szakértők azért komoly szakértők bizonyos területeken, és tényleg nagyon sokszor adtok visszajelzést ugye termékfejlesztőknek is az a kapcsolatban, hogy milyen feature, hogyan alakul, mennyire jó, mi a véleményetek, hogy ezeket azért úgy veszik tőletek?
Hát az biztos, hogy mivel nagyon korán elkezdünk ismerkedni a technológiákkal, már korai bétákkal, alfákkal, CTP változatokkal, azért mennek a visszajelzése. És hát nagyon sok esetben kapcsolatban vagyunk, ha nem is közvetlenül a fejlesztő csapattal, de olyan Redmondi emberkékkel, akik tudják proxizni a problémáinkat. És remélhetőleg a megfelelő bug, hogy feature-ik ezt adatbázisba, azért beesnek a kéréseim.
Rendben. Na most akkor csapjunk bele a témánk, hogy az ASP.net-be. Kicsit beszéljük arról, hogy hol állunk most. Ugye az ASP 2.0 már régóta itt van a piacon, és hát javában zajlik a .NET keretrendszer 3.5-ös verziójának a fejlesztése, és hát hozzá kapcsolatban a Visual Studio, és ma ezekkel kapcsolatban fogunk beszélgetni szerintünk a lényegesebb területekről. Meséld el, hogy most hogy áll a .NET 3.5.
A .NET 3.5 az célegyenes felé közeledik, legalábbis a Microsoft szerint valamikor november végén ez ugye meg fog jelenni. Jelen pillanatban beta 2-es változat tölthető le, mind a Frameworkből, mind pedig a Visual Studio 2008-ból. Na, ez már az a változat, amivel érdemes elkezdeni próbálkozni. Tehát nagyon sok feature benne van. Gyakorlatilag azt mondják, hogy most már nagyon nem akarnak rajta változtatni, hibákat javítanak. Tényleg el lehet vele kezdeni kísérletezni, akár VPC-ben, akár közvetlenül föltelepítve, mert side-by-side szépen elfut a 2005-ös stúdió mellett.
Oké. Ragadjunk néhány fontosabb területet az újdonságokból, és tényleg fókuszáljunk csak az ASP.net-re, meg a Visual Studio támogatásra. Én szerintem az egyik legfontosabb dolog ez a multitargeting. Mit jelent ez tulajdonképpen?
És mondják, ott volt a kezdetben, hogy a Visual Studio .NET 2002 körül kőkeményen odadrótozták a .NET 1.0-ához. Megjelent a 2003-as stúdió, mit tudott .NET 1.1-et. 2005-ös stúdióban is megnyitasz egy .NET 1.1-es projektet, szépen meg-upgrade-eli 2.0-ra, és csak azzal tudod használni. Ha most ezzel nem csak az a probléma, hogy fejlesztési időben melyik frameworkre fordítasz, vagy hogy melyik keretrendszernek a szolgáltatásait tudod kihasználni, hanem az, hogy van mondjuk egy webalkalmazásod, és annak a frameworknek ott kell lennie a szerveren.
Igen.
Na most nem mindenhol lehet egyszerűen frameworket váltani, telepíteni, ugye tudjuk, hogy vannak jól üzemeltetett szerverek is, ahol a rendszerköznek igényesek arra, hogy mi van telepítve.
Különösen a hostereknél, ugye?
A hoster környezetben, meg aztán pláne. és végre van egy olyan vizsgálás stúdió, illetve lesz a 2008-ason, megmondhatod, hogy melyik keretrendszernek a funkcióit szeretnéd elérni, és arra, az a fordító fog működni, azok a DLM-ek kerülnek be az alkalmazásod alá, azokat a funkciókat látod, azokat a kontrollokat látod például a toolboxban, vagy azokat a metódusokat fogod tudni elérni, és a fordítási folyamatban is ezt használja. És így nincs az, hogy megupgrade-elsz egy projektet, és ezzel implicit módon elkövetted a szervernek is az upgrade-elését.
Tényleg, milyen az upgrade élmény? Tehát ütötnék akkor, amikor fogod, és van egy ASP 2.0-es website-od, és azt mondod, hogy akkor innentől kezdve a 3.5-et szeretnéd megcélozni. Hogy jelenik meg egyetlen ez az egész multitargeting az eszközbe?
Az upgrade-del nincs probléma, legalábbis a 2.0-ról nincs. Én is nyitottam már meg 2.0-as ASP.NET alkalmazást, gyönyörűen megnyílt a 2008-as stúdióban, kicsit molyolt vele, és tényleg minden rendben van. A visszairányt nem próbáltam meg, de azt mondják az okosok, hogy mivel XML, MSBD-es projekt már van, azért visszamenőleg meg lehet nyitni. Na, olyat próbáltam viszont, ami 1.0-as .NET alkalmazás volt, azon végigfutott egy upgrade varázsról, és utána nem működött tökéletesen, tehát azért lássuk be, 2002 mondjuk a Visual Studio 2003 1.0-as .NET, meg a 3.5-ös .NET között egy óriási delta
igen,
van.
Igen.
Így hát nem csoda, hogy ez nem működik. Na most, ami az eszközt, meg ugye a multitargetinget illeti, azért rengeteg új funkció van a Visual Studio-ban. Tehát, hogyha azt nézed, mondjuk a JavaScript támogatás nagyságrendekkel jobb, mint akár a 2005-ös stúdióban volt. És az az érdekes, hogy bár meg tudod mondani, hogy melyik framework-öt használod, meg melyik fordítót használod, bizonyos designer funkciók megjelennek a korábbi alkalmazások fejlesztések közben, és a 2008-as stúdióban. Tehát megnyitasz egy OSP.NET 2.0-as alkalmazást, 2.0-ra fejlesztesz, 2.0-as kontrolljaid vannak, csak éppen a forráskódban van mondjuk CSS IntelliSense-ed, vagy van mondjuk JavaScript IntelliSense-ed, vagy Split View-d.
Értem, most menjünk egy kicsit az eszköz oldalra, jó? Említetted azt, hogy a JavaScript sokkal intenzívebb támogatást kap a Visual Studio forecastba, akarom mondani 2008-ban. Mit jelent ez tulajdonképpen, illetve miért kell egy ASP.NET-es programozónak mostanában már a JavaScriptre is koncentrálnia?
Hát most már eltelt 10 hónap azóta, hogy hivatalosan megjelent az ASP.NET Ajax, mert az januárban jelent meg 2007 januárjában. És hát azóta nincs kifogás. Tehát nincs az, hogy szerveroldali programozó vagyok, ASP.NET-hez értek, csak azt tudom megcsinálni, amit a toolboxról behúzok, és valami miatt azok a dolgok csak szerveroldalon tudnak futni, tehát mindenhez bepipáljuk, hogy autopost back, és szerveroldalon C-sharpba programozom. Ez eddig egy kifogás volt, hogy az 1.0-as meg az 1.1-es frameworknél már, mert ehhez értettünk. Na most persze tudtuk, hogy ott van a JavaScript, de mindig gondosan lebeszéltük az összes megrendelőt, meg projektből lehetőleg kitaltuk az olyan funkciókat, amihez a böngésző függést kellett volna, a böngésző függetlenséget kellett volna megugrani JavaScript-ben. Most itt van az ASP.NET Ajax, ezt úgy helyből adja neked. Na most...
Ami egyébként most nagyon mélyen az eszközbe is beágyazódik, tehát most már az, hogy hogy Ajax-es kontrollokat használnak, például az update panelt, az most már természetes, mint a többi ASP.NET-es kontrolltad.
Így van, tehát most már a 3.5-ös frameworkben nincs olyan, na, van egy ASP.NET, meg hozzá külön letöltjük az Ajax-ot. Na, ilyen nincs, ez most már egyben van. Tehát ott vannak az Ajax funkciók helyben. Ez sok esetben jó, mert tényleg behúzom az update panelt, belerakom a gridet, és tényleg jó. Néha azért kell JavaScriptet írni. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy innentől kezdve soha nem fogok JavaScriptet látni, akkor az magát kábítja. Igenis kell JavaScriptet írni.
Igen, és akkor hagyjál nincs ez még négy dolgot, itt a JavaScript van, itt a Silverlight 1.0. Alapvetően JavaScriptben kell kódolni a Silverlight-os felületeket.
Szomorú, de így van.
Így van. No, és akkor beszéljük az újdonságról. Most milyen, mit ad a JavaScript fejlesztőknek a Visual Studio 2008?
Eddig, amikor JavaScriptet írtunk, milyen támogatásunk volt, ilyen Notepad szintű. A scripteget megnyitottuk, mivel az még XML, HTML, azt még bezárta, és onnantól kezdve, hogy elengedte a stúdió a kezünket, és magunkra hagyott. Írj, amit akarsz, tegyél bele pontos feszélyt, ha akarsz, hogyha szintaxis hiba, az a te dolgod, mi az, ami legközelebb szólni tudod, hogy gond van? Hát a böngésző, amikor ott alul kis sárga háromszög, error, felkiáltója, nem jó. Vagy az ember előszedett más böngészőknek ilyen-olyan debuggerét, és azzal lehetett hibát keresni. Most itt van a 2008-as stúdió, OSPX, forrás, markup nézet, elkezdem írni a scriptet. Bocsánat, ez most nem az igazi.
Ez itt a való élet.
Ez a való
világ, így félre szerintem.
Lehet, most ezt így leteszem, aztán akkor majd félre tennem. Reméljük, hogy a sípolás nem fog behaladszódni. Szóval elkezded írni markupból JavaScript-et, és van IntelliSense-et például.
Értem.
És az IntelliSense az nem csak olyan, hogy pontnál jelenik meg, hanem hogy ismeri rendesen a típusokat. Tehát definiálsz egy alváltozót, és azt mondod, hogy az legyen egy DOM element, akkor azt tényleg úgy fogja kezelni.
Tehát tudja az IntelliSense az, hogy mondjuk van egy változód, ami egy DOM objektumot reprezentál, és ez külön kitünteti, hogy mondjuk ez egy DOM property, és ez külön látod is ikonba, ugye, hogy ezek property, ezek metódusok például.
Én szinten annyira nem valószínű, hogy látod, de a tulajdonságok meg, amiket fölkínál az IntelliSense, az látszik, hogy típusos, pedig ugye a JavaScript nem éppen erről híres. De utána fogod ugyanezt a változót, felöldefiniálod egy integerrel, és az integerhez kapcsolódó metódusok meg property-k fognak megjelenni.
És ugye az IntelliSense működik az Ajax-es framework-re vonatkozóan is?
Abszolút, tehát amikor ASP.NET Ajax-ba akarsz megpéldányosítani egy objektumot, mondjuk a sys névtérbe, ami egy kliens oldali névtér, akkor ugyanúgy van IntelliSense-ed, és leírod, hogy sys, pont, és akkor jönnek a gyermek névterek, pont, preview, pont, és megjelenik a UI névtér, pont, és textbox. És onnantól kezdve tudja, hogy egy textbox osztálynak egy példányáról van szó JavaScript-be, és a hozzátartozó metódusok fognak följönni, meg a tulajdonságoknak az átszázatnak.
És ahogy hallottam, a másik érdekesség, hogy ugye egy tipikusan egy ASP.NET fejlesztő az szerver oldalra fókuszál, de néha kliens oldalon is kell nekik oldania. De nagyon sokszor egy oldal a kettőnek a kombináció, és a debugger az most már, amikor elkezdünk egy oldal életciklusát debugolni, ugyanúgy tudja a szerver oldali részt is debugolni, és átmenni a kliens oldali debugolásba, hogyha olyan fázisba kerül az oldal feldolgozása. Ugye ez is benne van a Visual Studio-ban.
Hát ez is van, amikor eddig írtuk a JavaScript-et, meg volt az ASP.NET oldalunk, akkor a JavaScript így a fejlesztési támogatás szempontjában egy ilyen fekete dolgozóta, de a fekete bárányat valahogy el kell kerülni.
Kicsit meg is vetették tulajdonképpen a JavaScript programozást.
Azért lássuk be, sehol nincs a C#-hoz, de nem is az a célja, és sajnos ez az egyetlen közös nevező a böngészőknél, tehát ez kell. Na most ugyanúgy, hogy fejlesztésnél előreléptünk, és a kódírásnál előreléptünk, ugyanez megtörtént a debugolásnál. Tehát most már ott tartunk, hogy a JavaScript-ben F9-el beteszem a breakpointot, F5-tel elkezdem futtatni a stúdiót, és meg fog állni a breakpointnál. Alul a lokál szablakba, a watch ablakba, ugyanúgy le tudom kérdezni a JavaScript-es változóimnak a tulajdonságait, az immediate ablakba pedig írhatom a JavaScript kódot, és ott szépen ki fog értékelődni. Na most ehhez ugye az kell, hogy a JavaScript Doc library, azok elérhetőek legyenek debug módban, úgyhogy a stúdió szépen lerántja a weboldalra azokat a JavaScript-eket, amire az oldalon hivatkozik. Még akkor is, hogyha az éppen trükkös hivatkozás, például az ASP.NET-nek, meg az Ajax-nek a JavaScript library-en, ugye DLL-ből jönnek web resource-ok. A stúdió szépen lerántja őket, és bele tudok menni azokba a JavaScript fájlokba, F11-jel végigugrálok a sorokon, és közben nézem a változókat. Ez az egy óriási előny. Nagyon hiányzik mondjuk JavaScript-ből azok az attribútumok, amik lehetővé teszik, hogy átugorjam azokat a kódokat, amiket nem én írtam. Ezért a stúdióban nagyon kényelmes, hogy vannak ilyen attribútumok. Hát most azért végigmenni az Ajax library-n sok kód, de...
Igen. De ezt azért elmondhatjuk, hogy más szintre került a JavaScript programozás, annak köszönhető, hogy ilyen eszköztámogatást kap a dolog.
Ez így van. Ott azért óriási különbség van. És igen, szóval tényleg nagy különbség van most már JavaScript-ben.
Most de is fogsz most már JavaScript-et fotón ezek után?
Na azért, aki szerver oldali fejlesztő volt, az továbbra se fogja szeretni a JavaScript-et, most már nincs annyi kifogás. És azért ezekkel az eszközökkel azért gyorsabban lehet.
Igen, talán ennek az egésznek az üzenete, hogy mindenki fókuszáljon arra, amiben kompetens. Tehát akik szerver oldalon programoznak, azok tényleg maradjanak abban a világban, és akik pedig kliens oldalon programoznak, azok azok fókuszáljanak milyen sorodali újdonságra, Ajax, Passive, elprogramozásra.
Szerintem nem, nem ennyire egyszerű a dolog. Tehát én nem mondanám azt, hogy vannak szerver oldali programozók, meg van kliens oldali programozók itt a webfejlesztés világában. Eddig így volt. De én inkább azt mondanám, hogy vannak oldalak, amiket meg kell csinálni. És ha azon az oldalon van egy űrlap, és azt meg tudom csinálni mondjuk egy Details View-val, vagy Font View-val, egy Grid-del, akkor eddig arra azt mondtuk, hogy ez egy szerver oldali programozási feladat. De azért olyan űrlapjaink vannak, hogy bejelölök egy rádiógombot, akkor másik textboxhoz tűnjen el, vagy bepipálok egy checkboxot, és akkor egy listából választodjon ki valami. Ezt ugye csak kliens oldalon fogjuk megcsinálni. Igen. Most már semmi nem ment meg attól, hogy ne kliens oldalon programozzunk. És innentől kezdve nincs olyan, hogy na, én csak föl tudom dobálni a kontrollokat, majd te megírod a JavaScriptet, mikor tudjuk, hogy kliens oldali kontroll referenciákra van szükségünk a JavaScriptben, DOM ID-kra, a kettő rettenetesen össze van nőve. És nincs más, ezt szerver oldali programozónak meg kell tudni, hogy el kell csinálni. Tehát szerintem vannak a webprogramozók, és persze vannak még a webdesignerek.
Igen. Na jó, hogy mondod a webdesignereket. Szerintem a legtöbb kritika, ami az ASP.net-et éri, az, hogy az egész CSS alapú dizájnnak egyrészt a filozófiája, a felfogása, és az eszköz támogatása nem igazán rendeződött be ugye sem a Visual Studio-ban, sőt, talán az ASP.net-ben sem, hiszen a kontrollokat tipikusan table layout-ot termitálnak magukból. Most mi a helyzet ezen a vonalon? Például a CSS dizájn támogatás vonalán a stúdióban.
Hát el kellett tennie néhány évnek, erre azért, hogy Redmondban rájöttek, hogy ez a tébeles emittálás, ez már a legklasszabb dolog a világon. Akkor megjelentek ugye a CSS control adapterek, erre már van használatunk, de valahogy meg lehetett oldani ezt a problémát. Na most azért itt gyökeresen változtatta. Tehát azt az egész designer felületet, ami a stúdióban van, és amit használ egy fejlesztő nap, mint nap, ezt már 2004-ben elkezdték újraírni. Tehát még azért, hogy megjelent volna a 2005-ös stúdió, és hát nem teljesen nulláról írták, hanem fogták azt, ami benne volt a frontpage-ben, benne volt a SharePoint Designer-ben, az Expression Web-ben, és ezt tették át a stúdióban, nem minden funkciót, de a funkciók nagy részét.
Igen, ez egy Zafir nevű projekt keretében zajlott.
Az volt bizony, aztán érdekes, hogy mi lett belőle. A végeredmény ez egy WebAuthoring komponentnek nevezett dolog, ami még mindig függ az Office-tól. Tehát valaki feltelepít egy Visual Studio 2008-at, akkor föl fog neki települni egy olyan könyvtár, amiben látszik az Office 2007-es komponensek egy része, meg az Office 2007-es service pack-ek innentől kezdve megjelennek majd neki a Windows update-en, de ez egy más kérdés. A lényeg az, hogy fogtak egy olyan dizájnert, ami már régóta föl volt készítve a CSS-re. És az Expression Webben voltak olyan extra ablakok, amik a CSS kezelést nagyban megkönnyítették. A CSS-sel kapcsolatban a legnagyobb probléma az leginkább a hierarchia, meg az öröklődés.
A kaszkáding.
Hát igen. Ugye az van, hogy ott vagyok egy szerencsétlen DOM elemen, akár rákattintok, kijelölöm, vagy csak egyszerűen gondolok rá, és akkor na, ez most mitől kép, mitől piros? Azért, mert az egész oldalra be van állítva valami, vagy a balira, vagy éppen arra a HTML-elemre, vagy a szülőjére, vagy egy osztály, egy CSS class, egy ilyen selector vonatkozik rá, és akkor most melyik tulajdonság, és hogyan bírálja fölül,
és melyik CSS-ben van az definiálva.
És az melyik fájlban van definiálva, igen. Na most a stúdió ezeket most meg tudja mutatni. Tehát nem csak az van, hogy látom azt az 50 féle CSS tulajdonságot, amit a CSS szabvány definiál, vagy 100 félé. Meg nem csak az, hogy le tudom szűrni azt a 10-et, amit tényleg be is állítottam valahol, hanem mutatja, hogy ez honnan jön, mutatja, hogy melyik fájlból jön. És mutatja azt, hogy ebben a fájlban mondjuk beállítottad a színt, beállítottad egy másik fájlba, és ő szépen áthúzza, hogy most már nem az érvényes. Ez egy klassz dolog, de erre azt mondaná az ember, hogy jó, ez egy megjelenítés.
És mi a helyzet a designer felületen a stúdióban, hogy itt voltak problémák, hogy nem mindig ugyanazt mutatta a designer, amit ott kifejeztél a markupban. Mennyire fejlődött ez tovább, mennyire támogatja a CSS design, maga a designer felület a stúdión belül?
És az érdekes, hogy a korábbi verzió tényleg nem mindig mutatta jól, hogy most hogy fog megjelenni az a kód, amit írtunk, pedig a korábbi verzióra mondják azt, hogy Internet Explorer alapú volt.
Igen,
és mégsem jól mutatta, mindegy. Az egy fontos dolog, hogy nem csak megjeleníteni kell ezeket a CSS-es dolgokat, hanem azért folyamatosan szerkesztjük őket. Igen. Tehát nem abból áll az életünk, hogy egyszer megírom a CSS fájlomat, vagy egy dizájnnel megtervezés, uh-huh. akkor szaladgálok a kontrollok között, és mindig beállítom a CSS class property-t. Uh-huh. Hanem arról van szó, hogy hozzáveszek még egy tulajdonságot, kicsit állítok a margón, kicsit átszínezem, kicsit más betűtípust választok, távolságot állítok. Uh-huh. Igen. Ez mind azzal jár, hogy eddig ugráltunk a fájlok között. Uh-huh. Tehát egyrészt mászkáltam az ASPX fájlban, másrészt ott volt a CSS fájl, abban a végtelen mennyiségű szelektor definiálva, és azok között is scrolloztunk föl le, kerestük a megfelelőt, és hogy hozzáírjunk egy-két tulajdonságot, amire mondjuk tök jó volt IntelliSense. Most ott van helyben egy olyan túlbárom az oldal szerkesztése közben, ahol azt tudom mondani, hogy új szelektor definiálása, szépen csoportosítva vannak ezek a beállítási lehetőségek, és beleírja a CSS-be. Uh-huh. Ki tudom választani, hogy melyik CSS-be, még azt is meg tudom mondani, hogy egy már létező stílust használjon fel. Uh-huh. Na, összefoglalva a dolgot, valahogy sokkal jobban kézre áll. Tehát próbálták kitalálni azokat a szkenáriókat, amikkel lehetne segíteni a fejlesztőknek a munkáját.
Tehát tényleg tudatos most már a stúdióban az, hogy te CSS-sel stilizálod az oldalakat, CSS alapon layoutod, ez látszik a designer felületbe, és kapsz egy csomó produktivitási támogatást az ügyben, hogy rátalálj, megnézd, ellenőrizd, hogy mire mi vonatkozott. Szerintem azért ez nagy előrelépés, bár már régóta ugye meg kellett volna tulajdonképpen csinálni ezt az eszközbe, de most ugye összeállt a kép a
stúdióban. Ez teljesen így van. A rossz hír az, hogy ettől egy programozó sem válik dizájnerre.
Világos.
Tehát ettől még nem fogunk tudni szépet és csicsásat csinálni. Legfeljebb, ha valaki kitalálja, akkor azt tudjuk alkalmazni. A másik rossz hír, hogy a kontrollokat ezen nem írták újra.
Igen.
Tehát ami eddig tévöltem itt állt, az továbbra is azt fog generálni. Kétségkívül vannak új kontrollok.
Igen, de nem akár később lesz szerintet az adat valahol.
Ahol ezt tudom szabályozni részletesen.
Jó. Na, akkor menjünk is tovább. Itt szerintem minden webes alkalmazásnál az egyik kulcskérdés az adatkezelés. Ugye nincs olyan website, ami mögött nincs valamiféle adatbázis, akár egyszerű MDB, vagy XML-fel, vagy rendes SQL adatmotor. És hát kérdés az, hogy itt milyen gyorsulások jönnek a Visual Studio-ban, meg a .NET 3.5-ben. Gondolok itt az adat elérési rétegre, kontrollokra, és egyáltalán az eszköz támogatásra.
Az adatelérési réteg, ez egy érdekes kérdés. Azt azért mindig támadták az ASP.NET-nek, akár a használói, akár az ellenzői, az architektúra zsenik, hogy na most akkor hol van itt adatelérési réteg az ASP.NET-ből. 1.0-ban még szépen megírtuk az SQL Command, SQL Connection-os osztályainkat, mondjuk elneveztük Data Access-nek, és akkor kötöttük a Data Source-t, megírtuk kézzel a Data Bind-ot. Aztán megjelent a 2.0, ahol hirtelen megjelentek a Data Source kontrollok, SQL Data Source-ot behúzom, összevarázsolom, lehet, hogy nem is látom az SQL-et.
Meg az Object Data Source, ugye?
Hát meg ott volt az Object Data Source.
Szerinted ezt mennyire népszerűen használják? Tehát milyen jellemzőbb az ASP.NET programozásban? SQL Data Source-t vagy Object Data Source-t használnak? Ki tudja?
Úgy gondolom, nagyon sokan még mindig úgy használják az ASP.NET-et, ahogy azt 1.0-ban megtanulták. Uh-huh. Tehát nagyon sokan még mindig kódolna, mikor ezt ma már egyszerűbben meg lehetne csinálni. Uh-huh. Tehát a 2.0-as verzióban rengeteg adatkötési lehetőség jelent meg, hogy template-et csinálok, összekötöm, eval, bind, uh-huh. és a markába írok egy-két apró fondorlatot, uh-huh. trükköt.
Funkcióhívások, stb.
Igen, uh-huh. és nem írok komplet osztályokat, bonyolult logikát. Uh-huh. És emiatt mondjuk azokat a jellegű alkalmazásokat, aminek sok köze van az adatbázishoz, tehát hasonlóan jelenik meg a webes felületen, uh-huh. mint ahogy az Enterprise Managerben vagy a Management Studio-ban, hogy uh-huh. a tábla meg az oldal az közel van egymáshoz, azokat SQL Data Source-t tök jól meg lehet csinálni. Uh-huh. Tehát mi is csináltunk ilyen alkalmazást, ahol az volt a cél, hogy nulla kód. Ha lehet, uh-huh. akkor nulla kód. Uh-huh. De vannak olyan alkalmazások, ahol ez nem megy ennyire egyszerűen. Uh-huh. Tehát amikor mondjuk nem csak egy adatbázisba érsz, hanem mondjuk egy Active Directory-ba is. Uh-huh. Vagy esetleg más forrásaid vannak, és akkor rájössz, hogy na ezeket belehekkelni egy SQL Data Source-ba, nem kényelmes dolog. Sok mindent lehet, de akkor szamaszétesnek a dolgok. Mm. És ehelyett van, amikor mi is azt mondjuk, hogy legyen egy Object Data Source, mert azt olyan szépen lehet kötni, és akkor megint egyértelmű, hogy van egy osztály, abban mathatok, és akkor van egy user interface. Mm. Most azért vannak olyan esetek, amikor az SQL-t is matatni kell.
Igen.
A táblákat is matatni kéne, vagy egyszerűen csak kódból kéne rájuk hivatkozni. Nem arról van szó, hogy egyszerűen oszlop, hanem valami többet kéne megtenni. És eddig mit csinált az ember? Létrehozott egy osztályt, és megírta a saját leképezését, hogy a data readerből kiolvastuk a harmadik oszlopot, stringre kasztoltuk, és akkor az lett valamelyik property.
Próbáltad típusossá tenni a dolgot,
igen. Hát kellett. Típusossá kellett tenni valahogy. Ha a data reader nem volt jó, vagy akkor ugye voltak a datasettel való művészkedések, és akkor a data table-t mennyire lehetett testre szabni, meg a table adaptereket, meg ilyesmi, azért azon sok probléma volt.
Egyébként szerintem ezt megtapasztaltuk a Winweb versenyen, és ugye szerintem az egyik dolog, amire rájöttünk, hogy a programozók számára az adatkezelés, meg egyetlen az egész adatbázis világ, ez egy másik világ. Tehát van az objektum világ, az OOP, meg van az SQL világ, és a kettő közti átmenetnek a leképzés, ezt a réteget kódolni, ez az egyik legproblematikusabb, legnehezebb, meg a legmunkaigényesebb.
Legidőigényesebb feladat, igen. Mondjuk a Windows-nél a nagyobb probléma az az volt, hogy a külső adatforrásba az SQL-ig volt nehéz eljutni. Tehát onnantól kezdve, hogy SQL formában megvoltak az adatok, nagyon jól haladtak a versenyzők azon, hogy azt hogyan jelenítsék meg, hogy hogyan kezeljék egy webalkalmazásnak. És ott az volt a probléma, hogy hogyan töltsék be az adatokat, meg hogyan találják ki az adatbázis szerkezetet. Na most kétségkívül vannak olyan esetek, amikor tényleg nem oszlopokat akarok kezelni, hanem propertiket. Nem táblákat akarok kezelni, vagy rekordokat, hanem osztályokat, meg entitásokat. És akkor mit lehet csinálni? Leképezni valahogy egyiket a másikat.
Na, szóval ott ez a probléma, és akkor mi a jövő?
Hát mi a lényeg? Amiről már elég régóta beszélünk, ez a Language Integrated Query, a link, vagy magyarul talán inkább linkú, hogy valami megcsinálja helyettem ezt a leképezést. Azok, akik sok ilyen kódot írtak, találtak valamilyen leképező eszközt. Most mindegy, hogy mi. A lényeg az, hogy...
Ezeket hívjuk ilyen OR-mappereknek.
OR-mappereknek, igen. Vagy generálták a kódot, vagy modellből generálták a kódot, vagy adatbázisból generálták a kódot. Lényeg, hogy nagyon sokan rájöttek arra, hogy ezt nem szabad kézzel megírni. Na most az, hogy a Microsoft csinál egy ilyet, az egy óriási előrelépés, mert kvázi standardizálja ezeket a hozzáállásokat, vagy lehetőségeket, hogy most hogyan kell, vagy hogyan élik ezt megcsinálni. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a linknek rengeteg része van, rengeteg lehetősége van, mert egy általános lekérdező lehetőségről beszélünk.
Igen, mint a nem is, hogy a nyelvbe ágyazott lekérdezés van.
Hát az, hogy a nyelvbe van ágyazva, az egy másodlagos dolog, én azt mondom. Tehát az, hogy vannak izéim, és az izék közül le tudok kérdezni néhány izét, valamiféle feltétel szerint, és annak a néhány izének valahány tulajdonságát, és azokat tudom szerkeszteni, és vissza tudom menteni abba az adatforrásba, ahonnan jöttek, mert nagyjából erről szól a link, az már egy óriási lehetőség, hogy van egy út, amin ezt meg kell csinálni. Hogy nem kell ehhez saját osztályokat írnom, nem kell feltalálnom a spanyolói azt, hanem megmondja a Microsoft, hogy figyelj, itt van egy ilyen technológia, erre a célra szolgál. A legtöbben ezt használják, hogy ezt fogják használni, mert ez illeszkedik a rendszerbe.
Értem.
És használd te is ezt. Na most, hogy mi az adatforrás, most az éppen egy XML, vagy egy dataset, vagy egyszerűen egy gyűjtemény, vagy éppen egy SQL, az tök mindegy. És emiatt rettenetesen nyílnak a lehetőségei. Ugye van már olyan link provider, ami Active Directory-t vagy SharePoint-ot kell. És ugyanazt fogom használni, ugyanúgy írom a szerep, tehát a VR-t, a lambda kifejezést, és így tovább. És azt, hogy ezt a nyelvbe közvetlenül meg tudom csinálni, ez szerintem egy másodlagos és kényelmi dolog.
Jó, akkor most beszéljünk egy kicsit konkrétabb dolgokról ezügyben, hogy most hogy költözik be egyáltalán az egész Linku to SQL az ASP.net-be? Hogy tudom ezt használatba venni az eszközbe, hogy van kivezetve ez az egész infrastruktúra?
Hát az egyik lépés az mindenképp az, hogy meg kell csinálni azokat az osztályokat, amire leképezzük a táblainkat. Az az, amit ugye parancsolatban az SQL metál segédprogram csinálnak. A stúdióban megjelenik egy olyan item típus, project, egy new item, SQL to, link to SQL osztályok. Mi a pontos neve, talán mindegy is, link to SQL-t, classes talán így hívják, és az gyakorlatilag egy grafikus dizájnál. Fogom a Server Explorer-t, behúzom a tábláimat, és ő generálja belőle az osztályt. Van rengeteg property, amit be tudok állítani, hogy ez például egy read-only oszlop, ez az oszlop automatikusan generálódik. Hogy ennek milyen scope-ja legyen, hogy legyen private, vagy éppen public. És persze össze tudom őket kapcsolni. Tehát a linkben a másik őrületesen nagy lehetőség az az, hogy nem egymástól független táblákról beszélünk, hanem propertyken keresztül össze vannak kapcsolva. Tehát az, ami adatbázis szinten idegen kulcs, meg elsődleges kulcs, az itt egy property, meg egy collection, egy tulajdonság, meg egy gyűjtemény.
Igen.
És szépen be lehet járni ezeket a kapcsolatokat.
Tehát gyakorlatilag az egész adatbázis dolgok gyűjteményévé és dolgok gyerekgyűjteményévé alakul át, és nagyon egyszerűen tudsz ilyen típusos kollekciókon végigiterálni, amikor le akarod kérdezni, vagy manipulálni akarod az adatokat.
Így van, ezeket a gyűjteményeket le tudom kérdezni, és szűrni tudom, és keresni tudom, és rendezni tudom, ugyanúgy, ahogy ezt mondjuk egy SQL nyelvben elvárom a halmazaimtól. Ez itt ugyanúgy működik. Tehát az egyik lehetőség, ami a stúdióban van, az ezeknek a leképezéseknek az előállítása. Ez gyakorlatilag egy modell. Ezt grafikusan meg tudom szerkeszteni, az osztályok generálódnak belőle. De most ezen kívül vannak még persze a kontrollok, amikhez ezt rá fogom kötni. Létezik egy link data source control, ami pont arra szolgál, hogy rákössem ezt a modellt, és hasonlóan az SQL data source-hoz rendezzek, leválogassam az oszlopokat, sorokat, és tud frissíteni is egyébként.
Tehát hirtelen deklaratívvá vált az, hogy az adat elérési layeredet hogy éred el.
Az az igazság, hogy ez eddig is megvolt. Tehát fogsz egy SQL data source-t, rámutatsz vele egy táblára, akkor ugyanez az élményed, hogy bekattingatod az oszlopokat, a feltételt hozzákötöd egy query stringhez, és működik. Az érdekes az, hogy itt van egy olyan közbenső réteg, amit emellett ezer más helyen tudsz használni. És a modellnek van egy nagyon érdekes pontja, és ez általában az üzleti objektumoknak egy problémás része, a validálás. Hogy hogyan ellenőrzöd az objektumokat? Hogy jók-e azok a tulajdonságok? Hogy a tulajdonságok egymásra jól mutatnak-e?
Igen, és az, hogy ezt milyen szinten teszed, tehát a kontrollok szintjén, a prezentációs rétegben, vagy a OR rétegben.
Így van, ez volt egyébként talán az egyik fő oka annak, hogyha valaki Object Data Source-t használt. Mert hogyha SQL Data Source-t használsz, akkor minden oldalon ezeket a validálási kritériumokat, vagy kódokat neked meg kell írnod. Hogyha van egy Object Data Source-od, akkor azt egy helyen csinálod. Vagy hogyha vannak üzleti objektumaid, ilyen köztes réteg objektumok, akkor ott csinálod meg. Mert hát nyilván nem lehet mindent adatbázisban. Most érdekes módon ez a grafikus designer, ez a linkes designer, ez egy olyan osztályt generál, ami egy partial class. És ebben a partial classba te tudsz metódusokat írni. Látszik, tehát a másik partial részét megírhatod, oda tudsz metódusokat írni, és felül tudsz definiálni.
Például validációs metódusokat.
Például validációs metódusokat, tehát kapsz olyan metódust, hogy az ID tulajdonság megváltozása, a name tulajdonság megváltozása, és akkor előtte meg utána.
Tehát tulajdonképpen ilyen partial metódokba írom bele az üzleti logikának a szabályszerűségét.
Egyébként kimondtál egy szót, hogy nem csak partial klasszok vannak most, hanem partial metódusok is, ami azt jelenti, hogy nem kell delegétekkel küzdenem, nem kell override-okkal küzdenem, hanem a designer definiál metódus lehetőségeket, én meg azokat vagy implementálom, vagy nem. És a nagy durranás, hogy ha nem implementálom, akkor nincs metódus hívás az IA kódban.
Na, ez jó.
Tehát nem az van, hogy elmegyünk egy metódus híváshoz, ott nem csinálunk semmit, visszatérünk, vagy biztosítunk eseményeket, aztán vagy feliratkozunk rá, vagy nem.
Igen, ott van csak, hogy legyen.
Ott van, megmondja, hogy van lehetőség egy onvalidate metódus megírására. És hogyha írok egy ilyen partial metódust, meg most már azt is lehet, akkor belefordul.
És mondod, hogy vannak kontrollok még, amik támogatják ezt az új adat elérési felfogást.
Léteznek új kontrollok, nem túl sok, hogyha a sima ASP.NET-et nézünk. Az egyik a listview kontroll. Az érdekessége ennek a kontrollnak az, hogy gyakorlatilag semmilyen kódot nem generál, ha csak mi nem mondjuk meg neki. Azaz nincs olyan, hogy generál egy tévőt, egy spent, egy divet, és akkor most miért? Hanem templéteket kell definiálni, és akkor nem csak az van, mint eddig, hogy definiálok egy item templétet, egy alternating item templétet, hanem mondjuk most már az sem csak egy property, hanem egy templét, ami akkor jelenik meg, hogyha nincs adat.
Aha.
Vagy külön egy templét a header, külön van templét az egész konténerre. Tehát ami a
konténerre. UL meg lead tagokat is tudok magamból generálni, hogyha úgy tetszik.
Így van. És csak azok az UL meg lead tagok fognak generálódni. Semmi extra. Tehát amit nem érsz oda, az most már nem kerül be.
Ez jó, mert ez könnyes stilizálni. Például az
első sor. Erről szól az egész pontosan. És hát erre jelen pillanatnyilag, vagy jelen pillanatban a Beta 2-ben valamiféle designer támogatás is van. Most nyilván sokkal több lesz, hogy jobban fog működni.
Teljes ez a issue, ez a paginget is támogatja?
Igen, van neki olyan templétje, ahol kifejezetten a lapozást meg tudod valósítani. És hát van Data Pager Control, ami szintén egy új control, ami szintén ugyanígy testre szabható részletesen, vagy helyből tud akár számokat következő oldal, előző oldal generálni, vagy akár olyasmit, hogy utolsó oldalra ugrás.
Szerinted egy szépen lassan le fogunk szokni a grid view-ra?
Nem vagyok benne biztos. Tehát...
Mikor használod ezt vagy azt?
Én akkor használnék friss view-t, hogyha egyrészt minden olyan funkciót tudom, mire szükségem van, hogyha meg a, az egyéb mondjuk a generált kódot nézzük, akkor egy táblázat esetén nem biztos, hogy, hogy nagy problémám lenne a grid view-val. Tehát amikor tudom, hogy olyan adataim vannak, ami, ami logikailag, szemantikailag egy táblázat, akkor én valószínűleg a grid view-t választanám már sokkal egyszerűbben generált táblázatot. Az persze egy jó kérdés, hogy mondjuk V3C valide. És ez egy jogos kérdés, és nyilván ezzel dologtól függ. Hogyha tényleg táblázatjelegű dolgot kell generálni, akkor biztos, hogy nem szabad divekkel küzdeni. Ha viszont divekkel kell küzdeni, mert mondjuk egy egyszerű űrlapról van szó, és az nem táblázat, akkor lehet, hogy a list view az jobb, de akkor még mindig felmerül, hogy esetleg egy form view is jó.
Értem.
Hát nem egyszerű most már eldönteni, hogy mikor kell. Az mondjuk egy érdekes és jó lehetősége a list view-nak, pont a pagingről jutott eszembe, hogy egy link data source-szal együttműködően megcsinálja a szerver oldal lapozást. És beleteltem egy update panelbe, és még csak nem is villog.
Igen.
Ilyen azért eddig nem volt, és nem egyszerűen.
Igen. Hát most, hogy így végigondolom, azért ez rengeteg újdonság tulajdonképpen az ASP.NET vonalán, és sajnos nincs mindegyikre lehetőségünk, hogy végigbeszéljük még gondolatot az IS7-re, és ugye ez szerintem nagyon szorosan csatlakozik a webfejlesztéshez. Egy dologról beszéljünk még, az ASP.NET Futures dologról. Ugye ez most is megvolt, és jön egy újabb változata. Mi lesz ebbe tulajdonképpen?
Érdekes ez a Futures dolog. Januárban, amikor megjelent az Atlas, az ASP.NET Ajax, akkor nagyon boldogok voltunk, hogy végre megjelent. És akkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy csomó minden megjelent, de sok minden nem fért bele. És ezt nevezte el a Microsoft ASP.NET Futures-nak, és az volt a nagy mondás, hogy ezek a Futures-ök majd integrálódnak a 3.5-ös framework-ben, a Studio 2008-ban. És az hír az, hogy jelen pillanatban ez nem így van. Tehát jelenleg is van egy ASP.NET Futures, most már azért jóval több minden van benne, mint ami januárban volt. Tehát van benne például Silverlight támogatás, van benne XML control, van benne Media control, benne vannak a Dynamic Data Controller, ami megint csak egy nagyon jövőben mutató lehetőség, ugye a user interface-nek majdhogy nem teljesen automatikus generálásáról szól.
Ez a scaffolding.
A scaffolding-nak nevezett dolog, igen. És sajnos még mindig benne vannak olyan dolgok, amikre azt vártuk, hogy elkészül. Tehát nekem nagy fájdalmam a kliens oldali kontrollok, az Ajax-os kliens oldali kontrolloknak a léte, hogy még mindig nincsenek benne a frameworkben, hanem továbbra is a futuresben vannak benne. Pedig azzal nagyon lehetne gyorsítani a JavaScript-es fejlesztést.
Jó, hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Még egy dolog jutott eszembe, hogy tulajdonképpen még a dinamikus nyelveket is kihagytuk, erről most nincs lehetőség beszélni, ugye a Ruby és a Pythonnak a világon. Én azt hiszem, hogy majd ez egy következő beszélgetés lesz, hogy szívemhez is közel áll, és rendkívül érdekes új fejlesztői támogatásokat fog hozni.
Akkor majd helyet cserélni.
Jó, rendben van. Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk. Nem ez volt az utolsó beszélgetésünk, és ha jól tudom, most készülsz egy konferenciára is, valamikor október végén, 25-én tartunk egy Orkosz konferenciát.
Így van. Hát azért van újdonság bőven a .NET 3.5-ben. Most beszéltünk, nem tudom én mennyit, csak a webes újdonságokra. Egyrészt ott lesz lehetőség arra, hogy ezeket végignézzük a gyakorlatban is, másrészt azért vannak más területen is. Tehát vannak újdonságok a WPF-ben, és bizony a szerver oldali kódnak a terén, amikor üzleti kódot kéne írni, üzleti logikát kéne írni, a Workflow Foundation, vagy annak az egybenövése, mondjuk a kommunikációval a WCF-e, ott is vannak bőven újdonságok, úgyhogy azokra Albert István, meg Benedek Zoli fognak részletesebben beszélni.
várom mindenkit szeretettel a rendezvényen, és kíváncsi leszek, hogy hogy sikerül az előadásokat, és jó felkészülést kívánok nektek. Köszi az interjút! Lelózom!